Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. A hét elején két egymástól független magyar tervezésű műhold is tartolt Bajkonurból. A két műhold két független fejlesztés. A Smog egy kis műhold a Budapesti Műszaki Egyetemen készült. A GRB Alfa nevű kis műholdat pedig egy magyar-szlovák-japán nemzetközi együttműködés keretein belül az 5-es Lóránd Kutatási Hálózathoz tartozó Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontban fejlesztették ki. Fehér Anna Magda kérdezte Pál András asztrofizikust, a kutatóközpont munkatársát.
Hétfő reggel magyar idő szerint 7 óra pár perckor indult Bajkonurból, Kazahsztánból. Rengeteg kis műhold volt ezen a rakétán, volt egy nagy koreai műhold, több nagyobb japán, illetve olasz és még számos nemzet, összesen 18 országból küldtek műholdat. Összesen magyar érdekeltségebe két műholdban van. Ugye az egyik a Smog 1, amit a Budapesti Műszaki Egyetemen fejlesztettek. Ez egy nagyon pici műhold, ennek a mérete az 5x5x5 cm-es, amilyenk egy kicsivel nagyobb, 10x10x11 cm-es és kocka műhold. Ez az első műhold, amit az intézetükön belül asztrofizikai kutatások céljára épült.
De egész pontosan milyen kutatásokról van szó? Már említette, hogy ez egy igen kicsi, 10x10x11 cm-es kocka műhold, amely úgy tudom ugyanakkor a világegyetem legnagyobb jelenségeit fogja kutatni, méghozzá első a sorban ezek közül a kutató műholdak közül, tehát hogyha bemutatnál pontosan, mi lesz a feladata.
Igen, hát az, hogy első, azt olyan értelemben kell értenünk, hogy a kis műholdas kategóriában ez az első versenyző. Több hasonló projekt kezdeményezés is van folyamatban, végül is most, ha úgy vesszük, akkor ilyen értelemben a miénk az elsőbség, hogy tényleg egy ilyen kicsit 10x10x11 cm-es kis kockán belül meg tudtuk valósítani ezt a detektort, és persze így a napokon belül majd kiderül, hogy ténylegesen ez mire képes, hogy működik, hogy szuperál, hogyan tudjuk ezeket az adatokat feldolgozni, hogyan tudjuk meg frissíteni az adatgyűjtést, tehát rengeteg ilyen hasonló izgalmas technikai kérdés merül föl. Csak ugye a célunk az valójában az, hogy azt mutassuk meg, hogy egy ilyen kisméretű műholdon, a most nem is feltétlenül, hogy ez 10x10x11 cm-s méretre kell gondolni, hanem annál egy fokkal nagyobb, mondjuk 10x10x30 cm-es műholdon, úgymond ezeket a detektorokat, ezeket az érzékelőket felskálázva és ezáltal érzékenyebbé téve, mennyire tudjuk ezeket a gamma kitöréseket mérni, a helyzetüket, pozíciókat meghatározni, illetve konkrétan a jelenségek hátterében működő ténylegesen itt az univerzumban megvalósuló legnagyobb energetikus kitöréseket hogyan tudjuk majd méregetni a jövőben. Tehát most ez a mostani műholdra inkább egyfajta technikai demonstrációként érdemes tekinteni, hogy kipróbáljuk azt, hogy ez az összeállítás, ezek a beállítások mennyire működőképesek.
De hol lehet ilyen gamma kitöréseket tapasztalni, tehát milyen asztrofizikai jelenségek állnak ezek hátterében?
Mindenhol. Az az érdekessége, és már az volt az egyik első felfedezésükkel a gamma kitörések a kapcsolatban, hogy nagyon egyenletesen jönnek az égboltról. Tehát ugye azt jelenti, hogyha jobban meggondoljuk, hogy milyen is ugye a kozmikus környezetünk, galaxis méretű struktúrából nem nagyon jöhet, mert ugye a galaxisunknak, tejút rendszerünknek van ugye egy fősíkja, azon belül van ugye a csillagoknak a beosztása, tehát ez nem valószínűsíthető, hogy onnan jön. Ja, terült ki, hogy ezek ténylegesen kozmológiai méretekben, tehát a világegyetem méretével összehasonlítható léptékben keletkező jelensége. Ugye ezekre többfajta elmélet is van, hogy mi lehet a kiváltó oka. Hát ugye a részben ugye ez is a célunk, hogy olyan típusú detektorokat fejleszünk, hogy ezeket a jelenségeket még jobban megismerjük. Egyik legfontosabb aspektus ezeknek a gamma kitörés vizsgálatoknak az, hogy az utóbbi években nagyon felpörgött a gravitációs hullámoknak a kutatása, és ugye ezeket a nagy energiás asztrofizikai kitöréseket, mondjuk összeolvadó fekete lyukak, neutron csillagok, ilyesmikre kell gondolni. Ezek a gravitációs hullámokat is kibocsát, de persze elektromágneses tartományban is sugároznak, és így az első sugárzás, ami elektromágneses tartományban észrevehető, az ugye pont a gamma tartományban, ugye az elektromágneses spektrumnak a legenergetikusabb részéből jön. Pontosan ez is a célunk, hogy egy gravitációs hullámforrás esetén ugye azt tudjuk mérni, vagy tudják mérni ugye a kutatók ezek a LIGO, Virgo detektorokkal, hogy történt egy ilyen esemény. Egész jól be lehet karakterizálni, hogy mi történt, tehát például két neutroncsillag, fekete lyuk, neutroncsillag és vagy fekete lyuk összeolvad, akkor ezeknek meg lehet mondani a tömegét, meg az ilyen alapvető fizikai paraméterét, milyen távolságból jött, tehát ugye ezek is kozmológiai távolságok. Viszont azt nem nagyon tudják megmondani, vagy csak nagyon gyengén tudják bekényszerezni, hogy milyen irányból jött. Tehát, hogyha tudnánk is, hogy hova kell nézni, akkor is egy nehéz probléma lenne, mert ugye rögtön egy ilyen riasztásszerű módon meg kell szakítani minden értelmes, értelmezhető távcsőnek a működését, akkor oda kell fordulni, el kell venni, de valójában még azt se tudjuk egész pontosan, hogy honnan jöttnek. És akkor itt jön képbe a kisműholdas kísérleteknek, kisműholdas elrendezéseknek a szerepe. Nekünk ugye az is célunk későbbiekben, hogy nem csak egy ilyen felskálázott, kicsit nagyobb méretű műholdon rettessük ugyanazt a detektorrendszert, hanem többen, amik ugye föld körül viszonylag egyenletes pályán elszórva keringenek, és amikor ez a gamma kitörés megtörténik, akkor ezek a műholdak eltérő időben érzékelik a jelet. Mert ugye a fény az véges sebességgel terjed, tehát míg a föld környezetén áthalad ez a lökés hullám, az elektromágneses hullám, az alatt elterik jó pár század másodperc. Ezt a kis időkülönbséget lehet mérni, vagy hát igazából ez a kérdésünk, hogy lehet-e mérni, és ténylegesen ezek a detektorok már elég pontosak, elég precízek ahhoz, hogy mérjük, mert hogyha igen, akkor van értelme egy ilyen kis műholdakból álló, olcsó, többi műholdas projekthez képest olcsó flottát fölépítenünk azért, hogy akkor későbbiekben csak megmérjük, hogy na, melyik műhold mikor észlelte, többfajta észlelésből, az időkülönbségekből már egész pontosan meg tudjuk mondani, hogy hova kell nézni.
Tehát akkor most az alfa egységet, az első ilyen kis kocka műholdat felküldték, és hogyha ez pontos adatokat ad, akkor ebből egy rendszert lehet építeni a föld körül.
Igen, tehát akkor a célunk az, hogy ezt a detektort, ezt egy kicsit nagyobb méretben, mert nyilván, hogy minél nagyobb a detektor, minél nagyobb a tápcső, minél nagyobb a műszer, akkor ezeket az alapvetően gyenge jeleket ugye annál pontosabban tudjuk mérni. Itt nyilván nem csak arra kell gondolni, hogy nagyobb legyen a detektornak mondjuk az érzékelő felülete, de hogy magán az elektronikán is esetleg tudjunk fejleszteni, a kiolvasás, adatgyűjtés, ugye nagyon sok adatot termel az elektronika, és ez is egy probléma tulajdonképpen, hogy hogyan tudjuk megoldani, illetve hogyan tudjuk ezt valós időben minél kisebb késéssel lehozni. Ugye most is jelen pillanatban is ugye követjük, hogy a műholdat, ugye szeretnénk ugye az első jeleket ugye elkapni, és nézzük éppen, hogy hol van, hát most éppen valahol a csendes óceán fölött kering, tehát hogyha most észlelne egy ilyen gamma kitörést, még hogyha le is sugározná, hogy na akkor Halo, itt van az esemény, akkor is azért az, mire eljutna hozzánk, azért nem egy magától érthető dolog, mert hiába küldi le rádió, nincs aki venni. Itt meg ilyen típusú problémák is lehetnek, vagy hát nem is problémák, megoldandó feladatok, így ezzel a kísérlettel ezekre szeretnénk fölkészülni.
Akkor egyik lehetőség fekete lyuk, a neutron csillagok összeolvadása, amikor ezek a gamma kitörések keletkeznek, de azt mondja, hogy más elméletek is vannak, hogy más oknál fogva is létrejöhetnek ilyen jelenségek. Milyen gyakoriak ezek, illetve milyen más elméletek vannak még, miből származhat még ilyen érzékelhető gamma kitörés?
Igen, a másik viszonylag elfogadott elmélet az a csillagok fejlődésének a legutolsó stádium, amikor egy nagy tömegű csillag az összeroppan, és egy nagy robbanás, ugyanaz a szupernova robbanás, vagy azon belül is már egy újabb kategóriában a szuperfényes szupernova formájában történő összeroppanás, ami kiválthatja ezeket a koncentrált elektromágneses sugárzás forrásokat, amit ugye mi, hogyha jó irányból nézünk rá, akkor ilyen gamma kitörésként is láthatunk. És a megfigyelés az meg nagyon egyszerű, ugye az ökölszabály azt lehet mondani, hogy átlag naponta egy ilyen gamma kitörés van, amik ugye az égen teljesen egyenletesen, gyakorlatilag bármilyen irányból jöve megfigyelhetőek.
A Budapesti Műszaki Egyetem fejlesztésében egy Smog 1 nevű műhold is most a föld körüli pályára kerül. Ez a műhold mire képes?
Magának ennek a pici műholdnak az a szerepe, hogy a föld rádió zaját mérje ki, tehát a rádió smogot. Bizonyos hullámhoztartományokban, ugye a földfelszíni tévésugárzás meg rádiósugárzásnak a világbeli kiterjedése az mekkora, milyen mértékű. Ez egy nagy véletlen volt, vagy hát így később derült ki mindenki számára, hogy itten több magyar érdekeltség is megy ugyanazon a rakétán. Az elmúlt hetekben kezdtünk el úgy intenzív kommunikációba, és hogy későbbiekben együttműködést kialakítsunk.
Sigma, a holnap világa.
Egy izraeli tudóssal megosztva, Lovász László kapta idén a matematikai Nobel-díjként számon tartott Abel-díjat. Az elismerésről Lovász Lászlóval beszélgettem.
Nagy megtiszteltetés, és örülök annak például, hogy ilyen módon már három magyar matematikus kapta az elmúlt 20 év során ezt a díjat, tehát ez azért azt mutatja, hogy a magyar matematika tényleg világviszonylatban is elismert és örülök annak is, hogy az a terület, ami most hát ki lett emelve a díj kapcsán, a számítástudomány és matematika határterülete, vagy közös területe, inkább annak nevezném, ez ezzel el lett ismerve, és a jelentésbe is meg lett fogalmazva, hogy ez a matematikának egy központi területévé vált.
A számítógép és a matematika csak ma tűnik természetes összefonódásnak?
Én ezt így nem mondanám, mert ugye azért akik a számítógépek létrejöttét megalapozták, ugye Turing, Church és Neumann János, hát ők azért matematikusok voltak képzettségük vagy gondolkodásmódjuk szerint. Ezzel együtt azért az a 60-as, 70-es években történt, amikor a számítástudomány valahogy megtalálta az utat a diszkrét matematikához. A diszkrét itt majdnem ugyanazt jelenti, mint hogy digitális, tehát hogy ilyen egyszeri lépésekre bontott, elkülönült, nem folytonos, hanem véges matematikával is, nak is szokták nevezni, például a gráfelméletet. Nem egy folytonos valamilyen területről vagy matematikai struktúráról beszélünk, hanem különálló elemekből és azok közti összeköttetésekből jön ez létre. Na most a 60-as, 70-es években derült ki, hogy ez igazából a számítógépek megértésének egy alaptudománya, tehát a matematikai alapja a számítástudománynak az leginkább a diszkrét matematika. Nagyon sok más matematikai terület is közrejátszik, de a diszkrét matematika az van talán legközelebb. És hát ennek megfelelően ezt a kapcsolatot már akkor fölismerték, sőt, merem azt mondani, hogy fölismertük, mert itt Magyarországon is nagyon hamar elkezdtünk ezzel foglalkozni. Itt a diszkrét matematika, gráfelmélet már egy nagyon sokak által művelt terület volt. Erdős Pál elsősorban az, aki ezt meghonosította, vagy legalábbis nagyon Magyarországon nagyon elterjesztette, megerősítette, és Erdős Pálnak a munkássága kapcsán nagyon sokan foglalkoztak gráfelmélettel és más diszkrét matematikai kérdésekkel, és akkor hirtelen kiderült, hogy ó, hát ez nem csak hogy egy érdekes és izgalmas új témakör, hanem nagyon fontos alkalmazásai vannak ugye a számítás tudományban. Úgyhogy akkor ez ugye a 70-es évek elején már akkor szemináriumot tartottunk ebből a témából, és eléggé komolyan elkezdtük művelni. Tehát körülbelül akkor volt ez a nagy felismerés. Aztán persze azóta elmúlt időben nagyon sok minden történt, és hát az akkor indult kutatások, világszerte indult kutatások, azok egyrészről a számítástudománynak váltak alapjaivá, másrészről viszont a matematikát is átalakították, teljesen új szemléletet hoztak be nagyon sok matematikai területre.
Mondhatjuk azt, hogy a matematika együtt fejlődött az alkalmazási területtel ebben az esetben?
Igen, ezt egyértelműen lehet mondani, ez egy olyan szimbiózis volt, ahol személyi szinten is összefonódott, tehát a matematikusok azok, akik ebben részt vettek, azok nem nagyon különböztették meg magukat a számítástudósoktól, akik ebben részt vettek. Mindegyik erősen matematikai dolog volt, tehát ez egy matematikai terület, matematikai exaktsággal kell, sőt azt lehet mondani, hogy a matematika sok területén túlmutató exaktságra van szükség. A matematika alapvetően exakt, de itt ugye például mondjuk egy internetes protokollnak a biztonsági kérdései, azok még az átlagos matematikai meggondoláshoz képest is kihívóan exakt logikával kell, hogy megközelítve legyenek. Ezeknek a megközelítése az nem lehetséges, kirívan exakt logika nélkül és pontos logika nélkül, mert különben baj van, különben borul a rendszer. Úgyhogy ez egy matematikai területté vált, ami matematika eszközeivel elsősorban az exakt gondolkodással közelíthető meg, és hát természetesen nagyon fontos.
Másik idei díjazottal közösen dolgoztak, vagy párhuzamosan?
Avi Wigdersonnal. Nagyon régóta ismerjük egymást, van közös dolgozatunk, de az még régebbről, és nem igazán ezen a, hát nem pontosan ezen a területen, de azt lehet talán mondani, hogy ezt az egész témát kicsit más oldalról közelítettük meg, de azért nagyon jól ismerjük egymást, és nagyon jól ismerjük egymás munkáját is, tehát mindkettőnk munkája befolyásolta is a másik munkáját. Dolgozhattunk is volna együtt, valahogy úgy adódott, hogy nincs közös publikációnk, de információcsere szintjén nagyon sok kapcsolatunk volt. Voltam egy évet abban az intézetben, a Princetoni Institute for Advanced Study-ban, ahol ő volt a matematikai részlegnek az igazgatója, természetesen az alatt is sokat beszélgettünk ezekről a kérdésekről, ezekről a témákról.
Ön 2014 és 20 között 6 éven át a Magyar Tudományos Akadémia elnöke volt. Mennyire nehezítette a matematikus Lovász László munkáját az idézőjeles adminisztratív pozíció?
Hazudnék, ha nem mondanám azt, hogy eléggé megnehezítette és lelassította. Én igyekeztem a matematikával való kapcsolatomat fenntartani, részben úgy, hogy tanítottam, sokszor, sok fél évet tanítottam, nem mindenfél évben, de legtöbb fél évben tanítottam az ELTE-n, és ezen kívül itt végenként próbáltam matematikát csinálni. Hát megírtam egy könyvet, mi alatt elnök voltam, egy monográfiát, ami talán egy fokkal kevesebb elmélyülést igényel, mint hogyha az ember igazi kutatást csinál. De matematikai munka volt, és hát figyelemmel kellett kísérni az eredményeket. Amióta nem vagyok elnök, most hát igyekszem visszatérni a kutatásba, közvetlenebbül a kutatásba.
2018-ban például elindítottak egy közös 6 éves programot mások mellett Barabási Albert Lászlóval is, a hálózatkutatóval. Mi ez a program tulajdonképpen? Hol tartanak most?
Igazából csak másfél éve kezdődött, elég hosszú ideig tartott, amíg elindult. A program lényege, a hálózatkutatás, a hálózat fogalma, az egyre inkább egy alapvető fogalmává válik nagyon sok tudományágban, nagyon sok tudományágban megszületett az a felismerés, hogy ahhoz, hogy egy valamilyen élő szervezetet, társadalmat, műszaki alkotást, mint például az internet, igazán leírni, fölismerni tudjunk, ahhoz egy ilyen hálózat egymástól némileg független, de azért egymásra hatással levő elemek hálózataként kell leírni, mondjuk az emberi agy, ami egy idegsejteknek egy hálózata. És ez a, hát ez a hálózat elméletnek a lényege. Maga a hálózat az a matematikában, vagy az a gráf elmélet, gráf, az ugyanaz a fogalmat akarja, csak itt egy a hálózatok, a gyakorlati életben szereplő hálózatokon mindig valami történik is. Tehát egy dinamika is van azon kívül, hogy megvan a hálózat. Tehát mondjuk az emberi agysejtek nem csak ott vannak, hanem működnek. És ez a működés, ez még azért viszonylag kevéssé van megértve, persze nagyon sok minden már korábbi eredmények kapcsán információ rendelkezésre áll, úgyhogy ezt tűztük ki célul, hogy a hálózatok dinamikáját próbáljuk megérteni. Igazából akkor tudtam neki fogni ennek a munkának, amikor az akadémia elnökségét letettem, tehát nyáron, és akkor elég természetes volt, hogy a pályázatban megfogalmaztuk, hogy például az egyik ilyen fontos dinamika az a járvány terjedése a társadalmi hálózatokon. És amikor letettem az elnökséget, akkor elég természetes volt, hogy na vegyük előre ezt a témát. Úgyhogy ez most az egyik téma, amin dolgozom. Ennek keretében egy nagyon jó kis csapattal próbáljuk a matematikai eszközöket fejleszteni a hálózaton megértéséhez, hogy hogy terjed, melyik hálózaton, milyen tulajdonságú hálózatokon hogyan terjed a járvány. Nem próbálunk konkrét előrejelzéseket tenni, ezt nagyon jól megteszi a szegedi Röst Gergely és csapata Szegeden, tehát nem próbálunk velük konkurálni ezen a területen, inkább arra koncentrálunk, hogy például egy kérdés, hogy milyen adatokra volna ahhoz szükség, esetleg máshogy gyűjtött adatokra, hogy jobb előrejelzéseket lehessen tenni a járvány terjedéséről, meg egyéb tulajdonságairól. Mondjak egy példát, ha azt tudjuk, hogy Magyarországon van 10 000 fertőzött, ez egy adat. Nem mindegy az, hogy ez a 10 000 fertőzött Budapesten van, vagy vidéki városokban, vagy kis településeken szétszórva. Mindezek különböző járványlefolyásokhoz tudnak vezetni.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.